Köszönöm szépen először a meghívást. Engem úgy hívnak, hogy Nguyen Liu Lanai. Hát majdnem minden második vietnámit hívnak így. De igazából statisztika van erre, hogy egy gyakori név. Egy olyan intézetből jövök, egy olyan központból jövök az ELTE-ről, amit úgy hívnak, hogy interkulturális pszichológiai és pedagógiai központ. A nevünkben is benne van az, hogy interkulturális dolgokkal foglalkozunk. Egyébként történelem tanárokkal szerencsére olyan értelemben van kapcsolatunk, hogy Kovács Mónika, a kolléganőm, ő a Hannah Arendt Egyesületnek volt az elnöke, valamint én úgy tudom, hogy történelem tanárok. Ahhoz is van szakmai kapcsolata, és ma egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, hogy milyen kép él a magyar társadalomban a távol keleti népekről. Egyrészt nagyon sok csoportról van szó, másrészt igazából le kell, hogy szűkítsem a dolgot, mert inkább arról fogok majd beszélni, hogy a Magyarországon élő távol keletiekről milyen kép él, és annyira nem is a mondjuk a média arra gondolok, hanem olyan dolgokról fogok beszélni, melyek kapcsán van némi empirikus adatunk, mert nagyon tág a kérdés, és akkor próbáltam így leszűkíteni, próbálom nyomni, valahogy nem.
Jobb oldalit kell.
Ja, bocsánat. Jó, igen. Jó, hát először is egy olyan kettősséget szeretnék már előjáróban felvázolni, mégpedig az, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen kép él a távol-keleti népekről, akkor rögtön beugrik egy kettőség. Egy rész van az a kultúra, ami egzotikus, amiről mondjuk különböző történelemkönyvek is beszélnek, mondjuk a kínai kultúra, az ősi kínai kultúra, az ősi japán kultúra, stb. Az emberek fejében van egy ilyen fantasztikusan érdekes és távoli valami. Másrészt viszont a dolognak a másik oldala viszont azt nagyon konkrétan itt vannak a távol-keleti emberek, akik valami miatt idejöttek Magyarországra, és erről szeretnék majd elsősorban beszélni. És a viszonyulás kettősége abban az értelemben is értendő, hogy amikor az emberek gondolkodnak egymásról, akkor a szociálpszichológusok azt mondják, hogy két dimenzió mentén szoktunk egymásról igazából benyomást formálni. Az egyik az, hogy mennyire kedves, szeretetre méltó, vagy nem. És a másik dimenzió az, hogy kompetens vagy sem, és mindenképpen a mindenféle csoportokhoz való viszonyulásban van egyfajta kettőség, és akkor a távol-keletiekhez, mint mondjuk bevándorlókhoz való viszonyulásban, és ez tükröződik abban, hogy például kompetensnek mondják, és kedves vagy szeretetre méltó vagy sem, az egy másik kérdés. Majd konkrét vizsgálatok kapcsán szeretnék erre a kérdésre kitérni. Nagy szerencsém van, mert professzor úr ilyen nagy vonalakban vázolta, hogy milyen kép él Magyarországon az idegenekről, bevándorlókról, és mondjuk amikor a távol-keletiekre gondol az ember, akkor rögtön beugrik az a kínaiak, mondjuk engem is mindig kínaiakat tévesztetnek össze, ami természetes, mert hát nincs konkrét tapasztalat, én sem tudnám megmondani, hogy ki mondjuk kínai, vagy vietnámi, vagy fülöp-szigeteki. És a kínaiakkal kapcsolatban mindig az első asszociáció, hogy jó, de sokan vannak. Igazából, hogy milyennek a kínaiak, voltak ilyen empirikus vizsgálatok, például Fejsmit Margit és Nyíri Pál antropológusok csináltak egy ilyen vizsgálatot, és munkatársaik is benne voltak természetesen, és akkor leírták a könyvükben azt, hogy mindig az a jellemző válasz, hogy sokan vannak a kínaiak, és igazából az már említett vizsgálatban kiderült, hogy mondjuk a magyar lakosság 5,7%-át tennék ki a kínai bevándorlók az ember, az egy ilyen országos reprezentatív minta szerint, azaz iszonyos sokan vannak, ami egyáltalán nem igaz. De nézzük azt, hogy igazából hányan vannak, és hogyan vannak jelen Magyarországon. Kínaiak és vietnámiak láthat már, mint hogy ez a slide róluk szól, azért, mert ők valószínűleg a legnagyobb látható bevándorló csoportot képezik. Létezik a szakirodalomban egy ilyen kifejezés, hogy látható kisebbség, mármint, hogy lehet látni rajta, ami halani például, hogyha valaki nem anyanyelvű, de azt, hogy a láthatóság, ez már messziről észlelhető. A kínaiak száma körülbelül ilyen 10 000 körüli, vietnámiak száma ilyen 3-5 000 körüli, és szintén a szakirodalomból kölcsönzöm azt a fogalmat, hogy van az úgynevezett értékes, valamint kevésbé értékes bevándorlóknak a csoportja, és a vietnámiak és a kínaiak inkább a kevésbé értékes bevándorlók csoportjához sorolandók a különböző vizsgálatok szerint, és természetesen felmerül az a kérdés, de hiszen olyan sok országból lehet hallani az, hogy hát ezek olyan modell kisebbségek, az égvilágon semmi baj nincs velük, iskolában a gyerekek fantasztikusan jól tanulnak, stb. Ma kicsit később erről is fogok beszélni, hogy kicsit árnyaltabb azért a kép, és a többség vállalkozó, vagy egyszemélyes, vagy családi vállalkozás, és természetesen egyáltalán nem homogén, vannak olyan emberek is, akik egyáltalán nem vállalkozók, hanem különböző foglalkozásokat űznek, és az viszont igaz, hogy többnyire Budapesten és az agglomerációban koncentrálódnak, de az is igaz, hogy az ember nem tud menni egy olyan magyar faluba, a Kőségbe, ahol ne lenne mondjuk egy kínai bolt. Úgyhogy vidéken is vannak természetesen, és a külön gazdasági klaszterekbe tömörülnek, Várhalmi Zoltán kutatása szerint, azaz intraetnikus gazdasági köröket alkotnak, elsősorban természetesen más is, és többek között szeretném kiemelni azt, hogy transnacionalizmus jellemzi őket, azaz sokkal jönnek, mennek egyik országból a másikba, és lehet, hogy Magyarországon van a székhelyük, de máshol is van bizniszük, és az sem igaz, Nyíri Pál szerint, aki Kína kutató, és a kínai közösséget kutatja Magyarországon is, ő azt mondja, hogy egyáltalán nem igaz, hogy pusztán tranzitországnak tartják Magyarországot, főleg ezt a kínaiakra mondják, de ez se igaz. De az, hogy milyen elfogadást tapasztalható a különböző bevándorló csoportokkal szemben, szeretném kiemelni azt, hogy mondjuk a kínaiakkal kapcsolatban van egy ilyen érdekes jelenség, hogy ha valaki elutasító módon nyilatkozik a kínaiakkal kapcsolatban, akkor ez az ember hajlamos túlbecsülni a kínaiak számát, valamint ő ilyen nagy veszélyt lát abban, hogy majd csőztő ide jönnek a kínaiak, és nem tudunk majd mit csinálni. És a továbbiakban két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt továbbbontanám azt, hogy hogyan látja a távol-keletieket a többség, a magyarországi többség. A másik dolog, amiről szeretnék majd beszélni az, hogy ők maguk a távol-keletiek hogyan látják ezt a kérdést, hogy őket hogyan látja a többség. És igazából lesz egy kifutása a dolognak az, hogy az iskola hogyan viszonyul mindezekhez a különböző vizsgálatok szerint. Az a bizonyos ambivalens viszonyulás, amit mondtam, elnézést kérek nagyon nem látni, de igazából, azt lehet látni, hogy mondjuk az ázsiai bevándorlókkal kapcsolatban Amerikában lehet látni, hogy kompetensnek látják őket, ők az a kör, aki lent van, viszont ilyen nagyon szélső jobb oldalon van. Az, hogy kompetensnek látják őket, de nem látják őket olyan nagyon kedvesnek és melegszívűnek és szeretetre méltanak. Ez az általános kép az ázsiai bevándorlókkal kapcsolatban. A vietnámiak egy kicsit más kép látszanak ezen a képen. Ez érdekes módon Amerikából nézve a vietnámiak és a kelet-európaiak ilyen egy klaszterben vannak, hogy közepesen szeretetre méltóak és közepesen kompetensek, de általános jelenségként leszögezhető, hogy általában ügyesnek, kompetensnek és pont ezért egy kicsit veszélyesnek is látják az ázsiai bevándorlókat, mert annyira nem kedvesek, hiszen van egyfajta verseny, vagy látnak egyfajta versenyt a kompetens ázsiai bevándorlók és az őshonosok között, főleg azok az emberek, akik nulla összegű módon gondolkodnak, azaz valaki ide jön, és akkor jó megy neki, akkor elvesz tőlem. És ugyancsak arra a vizsgálatra utalhatok vissza, amit professzor úr már említett, ez a bizonyos European Social Survey 2010, és egyik munkatársunk, Szabó Ágnes, újból elemezte ezeket az adatokat, és amikor arról van szó, hogy a bevándorlókkal kapcsolatban milyen attitűdök vannak, akkor kirajzolódik az a képlet, hogy azok az emberek, akik általában nem bíznak annyira embertársaikban, valamint intézményekben sem, azok az emberek lesznek elutasítóak a bevándorlókkal kapcsolatban. Az a fajta összefüggés egyáltalán nem meglepő, illetve nem újdonság, hogy aki előítéletes, az természetesen elutasító a bevándorlókkal kapcsolatban is. És az, hogy például a budapesti tanárok, van nekünk egy folyókutatásunk, Győri János kollégám vezeti, de a mi tanszékünkön folyik ez a kutatás, mindnyájon csináljuk ezt a kutatást, és például a fókuszcsoport beszélgetésből kiderült, hogy a migráns gyerekeknek a helyzete annyira nem negatív, főleg a roma diákokhoz, hogy összevetjük ezt a helyzetet, a sokféleség mint érték, ez igazából inkább csak a migráns diákok esetében igaz, és számos törekvés látszik az iskola és a tanár felől, de igazából nincs egyfajta központi stratégia, konszenzus, hogy mi a teendő azzal a helyzettel, ami annyira nem is új, hogy vannak például migráns gyerekek az iskolában. És az, hogy a tanárok hogyan látják, hogy hogyan boldogulnak a migráns gyerekek, akkor mivel még kevés a tapasztalat, ez ilyen nagyon is szélsőséges kép alakul ki. Egyrészt van olyan heroikus küzdelemben van részük, és tudnak mesélni tényleg nagyon szép esetekről, amik iszonyatosan hihetetlen rövid idő alatt megtanul a gyerek magyarul, aztán nem tudom, fölveszik a Corvinusra, aztán van olyan eset is, amikor a tanár, hát tudnak természetesen erről beszélni a tanárok, mert hihetetlenül nagy nehézségek vannak, és olyan, mintha úgy látszik, mintha a gyerek sose fog megtanulni magyarul, és annyira, hogy már le is mond róla, hogy megtanuljon, hiszen olyan reménytelennek látszik, és látják azt, hogy a tanárok azt látják, hogy a családoknak a viszonyulása ehhez is egy kettős, hiszen van olyan, amikor teljesen magukra hagyott gyerekekről van szó, és van olyan, amikor a család meg maximálisan megpróbál mindent megadni a gyereknek, és akkor például magántanárok mint megoldás, az egy elég tipikus. Van egy másik kutatásunk, amiről azért beszélek, mert ez szintén egy friss kutatás, és megkérdezzük a többségi magyar gyerekeket, gimnazistákat az a kapcsolatban, hogy hogyan látják a különböző kisebbségeknek a helyzetét, és van egyfajta szintén a szakirodalomból vett fogalom, hogy fenyegetettség. Mert a többség is érzi, hogy fenyegeti őket a kisebbség különböző értelem, szimbolikus például, ezek ide jönnek, és akkor nem tudom, felhígítják a mi magyar kultúránkat, ez a tipikus szimbolikus fenyegetettség. A reális, amikor arról van szó, hogy például ide jönnek, és akkor tönkreteszik az ilyen-olyan iparokat, meg Magyarországon még nem hallani, de más országokban lehet azért például az, hogy elhoppolják a legjobb helyeket a felsőoktatási intézményekben. Aztán az érzelem, az mondjuk van egyfajta félelem, vagy fiszolygás például. Hogyha mondjuk a romákhoz képest nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a bevándorlókhoz való viszonyulás pozitívabb, de természetesen, mármint, hogy nem természetes, de látszik ezen az, hogy sokkal negatívabb, mint ahogy a történelmi kisebbségekhez viszonyulnak az emberek. És itt van egyfajta olyan, szerintem ez sokat mond, ez az ábra, elnézést kérek, hogy a bonyolult, a bevándorlóknak a vonala ez a kék. És lehet látni, hogy a bevándorlókban látják azt a fajta fenyegetést, hogy kiszoríthatják a magyar dolgozókat a munkahelyekről. A romákkal szemben viszont van az a fajta fenyegetettségi érzés, hogy aláássák a magyar kultúrát, valamint az, hogy hozzájárulnak a bűnözéshez, és a bevándorlókkal kapcsolatban ez a fajta, a kétfajta ilyen fenyegetettség az annyira nem jelentős. Ezt azt hisz, át is ugrom, ezt, mert szerintem nem lesz időnk rá. És most megérkeztünk ahhoz az ígéretemhez, hogy beszélek arról, hogy hogyan látják a bevándorlók azt, hogy a kisebb, hogy a bevándorlókhoz hogyan viszonyulnak a magyarok. Szintén egy olyan kutatásról beszélhetek, amit mi nem mi végeztünk, hanem az MTA-nak a Kisebbségkutató Intézete, valamint az ICCR alapítvány közösen végeztek, és ezen lehet látni, hogy igazából azt lehet mondani, hogy a kínaiak és vietnámiakat, hogyha kiemeljük, akkor azt lehet mondani, hogy más csoportokhoz képest egy kicsit kisebb azoknak az aránya, aki nem tud magyarul, de hogyha mondjuk nézzük a vietnámiakat, azt lehet látni, hogy iszonyatosan kicsi azoknak a száma, aki nem tud és nem is akar megtanulni. Igazából van egyfajta szándék, hogy hosszabb időre letelepednek és megtanulnak magyarul. És az, hogy hogyan látják azt, hogy a többség hogyan viszonyul hozzájuk, az idegen ellenség az ő szemükben, az úgy látszik, hogy mondjuk ha a kínaiaknak az oszlopát nézzük, az elég magas a szám igazából. A vietnámiaknak a helyzete, mint a kedvezőbb lenne, legalábbis a kínai és a vietnámi válaszolók szemszögéből. Ez talán azt hiszem, hogy ez egy nagyon speciális, mint a vállalkozókat kérdeztek. és biztos sokat számít, hogy a vietnámiak közül sokkal többen tudnak magyarul, hiszen sokan köztük például itt jártak egyetemre, ahogy én is. És a bevándorlók Magyarországon igazából az, hogy úgy látják a helyzetüket, hogyha látják azt, hogy van-e megkülönböztetés velük szemben, azt lehet látni, hogy a kínaiak és a vietnamiak másképp kérdezték, és itt lehet látni, hogy látják, hogy van ez a fajta megkülönböztetés. És egy kicsit közelebbről beszéljünk az iskoláról, hogy vannak azért kutatások, amelyek, az előbb is idéztem egyet, de az első és nagyon fontos mű, ami magyarul megjelent, ez a már említett Fejsmit Margit és Nyíri Pál által szerkesztett könyv 2006-ban, és a cím az Beszédes, nem kívánt gyerekek. Azóta és közben is sokféle kutatás folyt. Van egy ilyen saját kutatásunk, különböző európai országokkal együtt csináltuk ezt a kutatást, és igazából én azért hoztam ide, mert kiemeli azt, hogy az iskolának iszonyatosan nagy szerepe van. Például a bevándorló szülők úgy érzik, hogy az, ahogy a gyerek, ahogy ők maguk a felnőttek, meg mondjuk a kínai közösség boldogul a magyar társadalomban, ahhoz képest a gyerekek jobban boldogulnak, mármint hogy az iskola egy ilyen sikerterület a számukra. És talán nem újdonság, hogy kiemelik a szülők a tanulás fontos szerepét. Amit mi csináltunk ebben a kutatásban, azt, hogy kínai édesanyákkal beszélgettünk, interjúbeszélgetést vettünk föl, kifejezetten az iskolában kapott támogatottsággal kapcsolatban, és a mindenféle elemzésből azt lehet levonni következtetésként, hogy a tanári bánásmód és támogatás iszonyatosan fontos a tényező, hiszen ez befolyásolja jelentősen azt, hogy mennyire elégedett a család, a szülő a gyerek tanulásával, és ez befolyásolja a jövőbeli tervüket, egészségüket, stb. És ahogy feltüntetem azt, hogy az édesanyáknak az élet elégedettségét, a pszichológiai adaptációját, ha mennyire érzi jól magát, stb. Tulajdonképpen az, hogy amit csinálnak a tanárok az iskolában, empirikusan, statisztikailag kimutatható ez a fajta összefüggés, ami elég erőteljes, és az iskola általában mindenféle kutatásokból ki lehet emelni azt, hogy egyfajta biztonságosabb környezetet jelent a bevándorló gyerekekkel szemben, szóval sokkal kevesebb diszkriminációt tapasztalnak az iskolán belül, mint kívül, és természetesen az, hogy sokféle gyerek van az iskolában, az egy érdekes dolog, és az iskola sokféleképpen állhat ehhez, például felveheti azt a fajta kultúra vakságot, hogy politikailag korrektnak tűnik, hogy hát én nem is látom azt, hogy kínai, vagy afgán, vagy milyen a gyerek, hát mindjárt gyerekek, meg stb. Igazából ez nem biztos, hogy ilyen nagyon kultúra érzékeny, hiszen akkor meg nem veszik figyelem a gyereknek a kulturális identitását például. És igazából az lenne a siker, hogyha a másságot természetesnek és pozitív hozamnak valahogy tudják tekinteni, és nagyon fontos az a vonatkozás, az, hogy a sokféleség az egy természetes, és egyáltalán nem új keletű, hát mindenki más, például van az a könyv, talán többen ismerik, a Társadalom ismeret című könyv, a Ratnotis tanárok szerkesztetik, csinálták, azt hiszem Boronkai Szabolcs és csapata, például ebben a könyvben lehet látni, hogy például van olyan alcímek, hogy mindnyájan mások vagyunk, mindjárt máshol lakunk. Tulajdonképpen az, hogy mi különbözünk egymástól, és hasonlóak vagyunk egymáshoz, tulajdonképpen ez természetes, és ki kell emelni az, hogy nem csak az van, hogy vannak a kínaiak, meg magyar gyerekek, hanem azon túl még van egy csomó fiú, meg lány, nem tudom, kinek mit csinál az anyukája, ki mit szeret, ki nem, stb. És szakirodalomon úgy beszélnek erről, hogy az identitásnak az komplexitása, hogy sok dimenzió mentén gondolkodik magáról a gyerek, hogy gazdag módon képezi le a saját identitását, és másokét is, és sokkal elfogadóbbak lesznek egymással szemben, és hogyan viszonyulunk a sokféleséghez, ez nem csak a kisebbségeknek a baja, vagy hogy ha valamit csinálunk ezzel, ezt nem csak a kisebbségeknek teszünk szívességet, hanem igazából ez az egész társadalmat érintő kérdés, és az, hogy az iskolának milyen hatása lehet, egy esettanulmány kapcsán lehet erről beszélni, például volt egy vietnámi kulturális nap egyik budapesti iskolában, és az esettanulmányt végeztünk ezzel a nappal kapcsolatban, és azt lehet mondani, hogy nagyon fontos ez a bizonyos intézményi támogatás és intézményi keret, mert szülők lehet, hogy szervezkednek, de van egyfajta, hogy is mondjam, egyfajta, jaj, hát hogy jövünk mi ahhoz, hogy betolakodjunk az iskolába, hogy bevigyük azt, hogy kínaiak vagyunk, meg vietnámiak vagyunk. Közben pedig ez nagyon fontos, mert igazából, ha meg kialakulnak ezek az ilyen keretek, hogy látszik az iskola felől is egy ilyen fajta támogatás, akkor egyrészt megerősödik a kisebbségi gyerekeknek a etnikai kulturális identitása, és ugyanakkor ez megerősíti a többségi társadalomban való integrációt is, és a csoportközi viszonyokat, hogyha nézünk, ez annyira együtt éreznek, például nem tudom, hogy a magyar gyerekek is úgy érzik, hogy fú, milyen klassz az, hogy valaki vietnám, és akkor vagy kína, és van ilyen spéci, valamilyen érdekes dolog benne, és akkor ez úgy hívják, ez egy kiterjesztett én, hogy a másik ez nem csak kívül, hanem kicsit, mint a én is, mert én is, nem tudom, ebbe az iskolába járok, és ő is egy kicsit, mint én, és ez fontos, és mivel beszéltem a kettőségről, hogy a sztereotípiában van az, hogy kompetensek, de annyira nem kedvesek, például egy ilyen esemény után, az nem csak, hogy megerősödik a pozitív kompetencia, a sztereotípia, mármint, hogy az a szó, eleve, hogy a sztereotípia nyilván, ez ilyen, ne menjünk bele, az lehet pozitív, negatív, de az, hogy erősödik az, hogy hát igen, látszik, hogy ügyesek, más dimenziókban is ügyesek, nem csak tanulásban, és ami nagyon fontos, hogy a szociális dimenzión, hogy kedvesek vagy sem, és akkor lehet hozzájuk valahogy viszonyulni, vagy annyira a távoliak és idegenek, és ezen a dimenzión sokat segített egy olyan nap. Igazából nem az a érdekes, hogy fellépnek vietnami gyerekek vagy szülők, hanem az az együttes készülés hónapokon keresztül, és akkor a magyar gyerekek is benne voltak, és a kisebbségi vietnami gyerekek is benne voltak. Tulajdonképpen ezt a pár gondolatot szerettem volna felvázolni.